Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buzás Sándor, és akkor folytatjuk a múlt héten elkezdett büszkélkedést. A Magyar Vendéglátók Ipar Testülete idén is Gundel Károly születésnapján tartotta a hagyományos kitüntetési bizottsági ülését. A szakma idén 9. alkalommal döntött a díjazottak személyéről. A bizottság 19 tagja 11 jelölt közül választotta ki azokat, akiket méltónak találta a szakma Kossuth díjára. Az ikonikus vendéglős emlékére 2014-ben alapított díjban olyan személyek részesülhetnek, akik a magyar vendéglátás területén Gundel Károly életútjának és gasztronómiai munkásságának példaértékű követői. A múlt héten az egyik díjazottal, Borbás Marcsival beszélgettem, most pedig a telefonvonal túlvégén Macsinka János, az Egri Macokbisztró tulajdonosa. Szervusz János!
Szervusz Sándor, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a hallgatókat.
Szívből gratulálunk!
Nagyon szépen köszönöm.
Minden nyilatkozatodban azt olvastam, meg hallottam, hogy nagyon, nagyon meglepődtél, amikor ennek a díjnak a részese lehettél. Miért?
Hát igen, mert hogy ez egy akkora nagy díj, hogy én nem gondoltam rá. Tudtam, hogy jelölve vagyok, meg hát hívtak az ipartestülettől, hogy a jelöltek között vagyok, elmentem a sajtótájékoztatóra, és itt egy ilyen nagy robbanásszerű dolog volt, mikor kimondták a nevem. Hát ez egy nagy dolog, és köszönöm mindenkinek, aki támogatott, mert itt szakmai szervezetek álltak be mögém, és támogattak abban, hogy megkapjam ezt a díjat, úgyhogy hálás köszönet mindenkinek, aki gondolt rám.
Az egyébként elhangzott, hogy miért pont rád, meg hát a Marcsira esett a választás?
Hát így konkrétan nem. Hát a szakmai utamat azért ez már egy ilyen úgymond idézőjelben életműdíj.
Igen, félve szoktuk kimondani az életműdíjat, amikor egy ilyen fiatal ember, mondjuk amikor két ilyen fiatal ember beszélget egymással, de egyébként én azt gondolom, hogy nyugodtan nevezheted ezt életműdíjnak, az életed eddigi állomásának az egyik, ha nem a legnagyobb díja, aztán most majd következik a második, a B oldal.
Így van. Úgyhogy meglepett, meg tényleg meglepetésként ért, de mikor láttam, hogy kik adták le a voksukat rám, akkor meg egy öröm volt, mert tényleg azok a szakmai szervezetek, akiket én nagyra tartok.
Hát igen, és ezek a szakmai szervezeteknek volt a feladata az, hogy kijelöljenek titeket.
Igen.
Te egy egri fiú vagy, és ott igen. Is kezdted a szakmát?
Igen, teljes mértékben. Én Egerből indultam el, onnan kerültem ki külföldre, főleg Olaszországban dolgoztam, mégis vissza is tértem Egerbe. Úgyhogy nagy részben, hogy ezen a pályán maradtam, azért abban nagy része volt a mesteremnek, volt egy Herceg József mesterszakás nevezetű mesterem, akinek ezt az egész dolgot köszönhetek.
Ő hol dolgozott?
Ott itt Egerben dolgozott, a még akkor Unicornis
százas
étterem vonalon volt, és én ott kezdtem. Ezt
a zseniális Unicornis, csak azért egy picit belemegyek ebbe az egész egri dologba, mert én ugye ott voltam főiskolás 76 és 80 között, és az Unicornis az egy valóban egy emblematikus hely volt.
Igen.
Ráadásul szólt is a zene, mindig volt egy zongorista, vagy egy zongora valahol. Aztán ott volt még a Fehér Szarvas, amelyik ilyen emblematikus volt. Szóval te az Unicornisban kezdtél. A Macok viszont ott van a vár bejáratánál, szinte egyből jobbra. Azt mondd meg nekem, hogy a 70-es évek második felében ott mi volt? Tudom, hogy lakóházak voltak, ilyen nagyon alacsony építésű lakóházak voltak, de volt ott egyáltalán valami kocsma vagy fogadó, aminek azt a helyére a Macok épült?
Nem. Ott lakóházak voltak. És egy ilyen dekor stúdió volt ott a 70-es, 80-es években. A mozinak volt ott egy dekor stúdiója, ami utána lebontásra került, és egy építőipari cég vásárolta meg a teket, és ő húzta fel ezt a szállodát, éttermet.
Aha, na ez csak egy mellékszál volt. Ugorjunk vissza az Unicornisba. Ott kezdted akkor a szakmát?
Igen, ott kezdtem a szakmát, és utána pedig az első, úgymond maszek vendéglőbe, a Talizmánba, hogyha Egerben jártál, akkor még a Talizmánra is emlékszel, egy pici pincében volt lent, egy ilyen 50 fő befogadására alkalmas kis étterem, és ott folytattam, ami már egy ilyen, úgymond egy ilyen új gasztroutat mutatott a jövőnek, mert hogy már ott kezdtük azokat az ételeket, magyaros dolgokat átvariálni, vagy átdolgozni, ami most újra divat itt.
Időben hol járunk?
Ez ilyen 86, 87, 88 környéke.
Értem. Mikor érett meg az a vágyad, vagy az az elképzelésed, vagy a tiéd volt egyáltalán, vagy noszogattak, lögdöstek, hogy indulj el egy inas körútra, úgy szokták mondani?
Hát az a rendszerváltásnál minden, hát kinyíltak a határok, és ezáltal ott el lehetett indulni úgymond külföldre, és inasként dolgozni, uh-huh. és meglátni azt, hogy mi van külföldön. Nekem itt ez az olasz vonal jött be a legjobban, ez a mediterrán, és amivel meg is szerettem ezt az egész konyhát, meg ott megtanultam a nyersanyagok megbecsülését, mert hogy az egész olasz konyha arra épül föl, hogy jó minőségű nyersanyagokat tesznek az asztalra, és ebből építi föl a nem túl kacifántos gasztronómiáját. Úgyhogy én ezen a vonalon indultam el, és így a szívemhez nőtt ez a spanyol, francia, olasz, ilyen mediterrán gasztronómia.
Hát ugye ma már el lehet mondani a magyar gasztronómiáról, hogy a top éttermek, mint például a tiéd is, azért most már hozzájutna ahhoz a magas minőségű alapanyaghoz, amiről itt beszéltél, de azért a 90-es Igen. évek eleje az nem nagyon erről szólt.
Hát az abszolút nem erről szólt.
Hogyan hidaltátok át ezt a problémát, vagy hogyan hidaltad át, hiszen te voltál a séf?
Hát úgy hidaltuk át ott a 90-es években, hogy próbálkoztunk mindennel, mert akkor kinyíltak a határok, jöttek a piacok, és akkor árultunk, mit tudom én, az étteremben. Tengeri halat, polipot, kagylót, minden, ami teljesen nem ideillik, nem uh-huh. egy régiós nyersanyag, de próbálkoztunk, és jöttek az új impulzusok, külföldről, aki hazatért, hozott új dolgokat, megnéztük együtt, megmutattuk. Volt egy szervezetünk, egy ilyen Reform Chef Club nevezetű dolog, ahol egy ilyen kis társág összegyűlt, közösen főztünk, közösen csináltunk borvacsorákat, úgyhogy akkor is kerestük a jobb dolgokat, vagy azokat a dolgokat, amivel egy kicsit meg tudjuk újítani a magyar gasztronómiát. És így azt hiszem most sikerült már az utóbbi 10 évben, hogy jó útra tereltük ezt a magyar konyhás itthoni gasztronómiát.
Ráadásul ugye Eger abból a szempontból, gasztronómia szempontjából jó helyzetben van, hogy miután a turizmus egyik fellegvára, nagyon sok vendéglátóipari egység van Egerben. Ez azt is jelentette, hogy ott létrejött egy olyan szabadkőműves páholy, ahol összejártatok séfek, és valóban közösen dolgoztatok és gondolkodtatok?
Igen. Ez ott a 2000-es évek elején ez jól működött, jól prosperált. Utána már egy kicsit így széthullott ez a társaság, de jött egy másik szövetség, itt a Stílusos Vidéki Éttermiség, ahol így most van. Már vidéki éttermi kapcsolatát ápoljuk, vagy egymással vagyunk kapcsolatban.
Miért nem maradtál kint Olaszországban?
Honvágyam volt.
Ilyen egyszerű?
Ilyen egyszerű. Én sokat dolgoztam kint, majdnem 6 évet, 5,5 évet voltam kint, és a főnököm mondta, hogy hát telepedjek le ott, és épített ilyen apartmanokat, meg minden. Föl is ajánlotta, hogy az egyik apartman megkapom, itt telepedjek le, de nekem mindig az volt a vágyam, hogy haza, úgymond hazajöjjek, és itthon kamatoztassam a tudásom.
Akkor már nős voltál?
Nem. Amikor hazajöttél.
Ugye. Amikor hazajöttél, akkor mire jöttél haza? Hívtak, vagy azt mondtad, hogy oké, jó, akkor hívtak. Igen, ki és hova?
Akkor volt a mostani maszok helyén volt egy úgynevezett Imola udvarház étterem.
Ez most is ott van még az Imola?
Hát az Imola ott van, de már mi csináljuk azt a szállodát is meg uh-huh. mindent, de akkor ez egy építőipari cégnek volt egy ilyen, hát felépítették az értelmet, és kerestek egy séfet, és én kapcsolatba álltam ott az ügyvezető igazgatóval, és mondta, hogy nincs a kedvem hazajönni, és egy jó konyhát összerántani. És hogy ne lett.
De akkor bocsánat, akkor ez azt jelentette, hogy bár te 6 éven keresztül kindolgoztál, de azért, amikor hazajöttél, hazalátogattál néha-néha, akkor azért úgy fölvetted a szálakat. Tehát konkrét, akkor a megkeresés konkrétan így hogy is ne. Történt. Tehát nem tűntél el, nem tűntéltem Egerből.
Nem, meg hát azért a vendéglátásban azért ilyen kicsit kapcsolatokon kapcsolatok vannak mindenhol. Uh-huh. Általában mindenki ismer mindenkit, ez egy ilyen nagy család, a vendéglátók család, úgyhogy az infók azért jöttek, hogy mi nyílik, mi zár be, hova keresnek embert, és akkor így jöttem én a képbe.
És amikor hazajöttél fejedben és kezedben az olasz gasztronómia már sok titkával, akkor mennyire adtak szabad kezet, vagy mennyire volt már egy kész koncepció a fejedben?
Teljesen szabad kezet kaptam, úgyhogy ez jól is indult el, hanem volt egy, akkor elértünk egy elég nagy sikert, még akkor nem a Dining Guide volt, hanem az Alexandra Kalauzban az Észak-Magyarország legjobb étterme lett az Imola udvarház, ez ilyen 2008 tájékán volt. És utána volt egy váltás, amit a tulajdonosok átgondoltak, hogy menjünk el ilyen fine dining irányba. Én meg azt mondtam, hogy a fine diningnak vidéken még nincs meg a megfelelő bázisa, és én inkább a bisztrós vonalat preferáltam, uh-huh. És itt volt egy kis nézetkülönbség, úgyhogy én ott egy picit föl is adtam, és eljöttem ilyen szállodákba, ilyen tanácsadó séfnek. És mikor már ott nem jött ez a fine diningos vonal, vagy úgy látták ott a tulajdonosok, hogy ez nem hozta a várt reményeket, akkor ajánlották föl, hogy akkor csináljam én ott az étteret, és akkor lett macok, akkor alakítottuk át ott a dolgokat, és ezt a bisztró, magyaros bisztró vonalat hoztam vissza, és így innen van a macok születése, úgymond.
Honnan a
már 9 éve.
Honnan a macok név?
Hát a macok név az meg onnan jött, hogy az Ipacs Géza, biztos sokan ismerik, ez egy designer, aki ilyen borcímkéket, meg belső dizájnokat is csinált, akár Budapesten, akár vidéken. Nekem nagyon jó barátom, és ő találta ki ezt a dolgot, hogy egy kicsit ilyen helyi dolognak a nevét adjuk az egésznek, és utána ő az étteremnek a belső dizájnját is ő csinálta meg.
De a macoknak a jelentése az, én nekem ide ki van írva, hogy...
Egy lapcsánka tócsni, egy burgonya lepény, ami liszttel van összekeverve, és az van beízesítve, és akkor így van megsütve. Ez egy tótétel, hát nálunk azért itt a környező részen azért a strapacska, a tót ételeknek az alapja azért eléggé elterjedt, és úgy ragadt meg ez a macok dolog itt.
János, mik nálatok az emblematikus ételek, amiket például nem vehettek le az étlapról, mert annyira jól csináljátok, és mondjuk amikor oda zarándokolnak a macokba a ország különféle pontjáról, akkor általában azt is szokták rendelni.
Hát több is van ilyen, de én azt mondom, hogy a mi konyhánk egy ilyen régiós konyha, és a régióban lévő nyersanyagokon alapszik. Ezáltal nálunk a szilvásváradi pisztráng, ami a kezdetektől az étlapon van, akár hideg előételben, akár főételben, a vadak, a bükk és a mátra közelsége miatt a szarvasgerincünk, vagy a vad ragulevesünk, a vargányás vadraguleves, az is a kezdetektől ott van. És akkor jöttek ilyen új koncepciók, ilyen megújított magyar konyhai étkek, így ránk ragadt a túrógombót.
Hát igen.
Azt visszük mindenhová, ez egy ilyen fesztivál ételünk is lett, úgyhogy rengeteg ilyen ételünk van. De azt tudni kell, hogy a mi konyhánk az egy magyar konyhára alapuló konyha, és ott a régiókból összeszedett nyersanyagokból építjük fel az étlapunkat.
És ma már sokkal könnyebben tudtok jó minőségű régiós alapanyagot beszerezni, így gondolom.
Van. Így van. Hát vannak termelőink, nincs meghatározva, hogy mondjuk ez a 40 kilométeres kör, a több étterem így meghatározva, hogy a 40 kilométeres környékről beszedett nyersanyagokból főz. Nálunk azért Magyarország olyan pici, máshol egy régiónak felel meg, úgyhogy mi azért megkeressük mondjuk a szentesi kurcaparti csirkét, de ugyanúgy megkeressük a jó mangalicát, ami nem biztos, hogy a környékről jön, hanem az Alföldről, úgyhogy több ilyen összetevő van, de igenis a magyar nyersanyagokat tesszük előtérbe. Nálunk kevésbé van ilyen mondjuk tengeri herkentyű az étlapon, nem autentikus mi konyhánkkal, ezért így nem is nagyon alkalmazunk ilyen dolgokat.
Ha ünnepeltetek, már pedig miért ne ünnepeltetek volna, és gondolom kocintottatok, az borral tetted, és ha bor volt, akkor egri volt?
Hát most már egyre több egri borászatnak van jó pezsgője. Uh-huh.
Igen, most annak van búmja.
Igen. Igen, hogy pesgővel kocintottunk, de persze hát a jó egri borra azért az, oda kerül az asztalra.
Megkerülhetetlen itt a beszélgetés végén a mostani állapot. Mitől fáj a fejed?
Hát nem látunk a jövőbe, egy kicsit itt tapogatózunk, és itt az energiaárak sok mindenkit leültet. Mi próbáljuk ezt túlélni. Lesznek megszorításaink, de én azt mondom, hogy nem adjuk fel, és megyünk előre, és csináljuk továbbra is a magyar gasztronómiát, a magyar konyhát, úgyhogy fölállunk, és csináljuk tovább.
Ez mondjuk azt is jelenti, hogy egy picit át is alakulhat az étlap?
Hát igen, mindenképpen jelent ilyen dolgokat is, mert azért vannak olyan nyersanyagok, vagy nyersanyagára, például utalhatok egy dologra, hogy a kacsamája az a tavalyi 8000 forintos árhoz képest most 16000 vagy 15000 forint, úgyhogy nem tudjuk eladni, ad egy a vendégnek, úgyhogy a 8 vagy 9 évig, ami volt kacsamája az étlapunkon, most egy kicsit ott vonalat húzunk, picit pihentetjük, más nyersanyagokat hozunk be, amit tudunk értékesíteni, de megmaradunk a gerincnél, úgyhogy ott nagy változások nem lesznek. Tehát áremelés szempontjából emeltünk árat, de hát az nem mehet egy bizonyos szint fölé, mert hogy akkor vendégeket veszítünk el. Meg kell keresni azokat a pontokat, amivel takarékoskodni tudunk, és túl tudjuk élni ezt a helyzetet.
János, köszönöm szépen, hogy beszélni tudtunk. Gratulálunk mindannyian ehhez a nagy díjhoz, a Magyar Gasztronómia Kossuth díjához. És sok sikert kívánunk neked továbbra is. Macsinka János, az Egri Macok Bisztró és Borbály séfje tulajdonosa volt a beszélgető társam. Szevasz, szép napot!
Szia, Sándor, szép napot nektek!